Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
A mai adásban Klein Dávid hegymászó lesz a vendégünk, akivel arról fogunk beszélni, hogy mennyire tekinthető egyfajta vállalkozási formának a hegymászás, mennyibe kerül, és egyáltalán mennyire nehéz szponzorokat, avagy ahogy ő hívja, partnereket találni az expedíciókhoz. De előtte szokás szerint átbeszélünk néhány érdekes hírt. Dorina, mit használ mára?
Hát ugye most hétvégén, pontosabban pénteken volt Valentin nap. Te szoktad bármilyen módon ünnepelni?
Nem. Én szerencsésnek mondhatom magam, nálunk ez évek jó rége megbeszéltük, hogy nem törődünk ilyenekkel.
Igen, ezt én is nagyon tudom támogatni, viszont aki szokta ünnepelni, és mondjuk vett csokit, annak talán feltűnhetett, hogy ez sokkal drágább volt, mint amikor tavaly, február 14-én csokit vett ajándékba.
Hú, ez nem tűnt fel. Az feltűnt viszont, hogy Mikuláskor egy kisebb vagyont hagytam ott a boltban.
Egyébként szerintem a rózsa is nagyon durván drága, de ez egy teljesen másik kérdés. Mindegy, a csokinál az történt, hogy becslések szerint ilyen 20%-kal volt drágább idén, mint egy évvel ezelőtt, ennek pedig az az oka, hogy az egyébként megszokott és nap mint nap tapasztalt infláció mellett nagyon megdobta a kakaónak az árát, az, hogy évek óta teljesen kiszámíthatatlan, és a kakaótermés szempontjából kiszámíthatatlan az időjárás Nyugat-Afrikában. És az időjárás meg a különböző kakaófákat támadó kórokozók több mint a kétszeresére növelték 2024 elejéhez képest a kakaónak a nagykereskedelmi árát.
Ahhoz képest a 20% egész jó.
Igen, azért valószínűleg, mert nem tisztán kakaót veszel, hanem ezzel még történnek dolgok. Egyébként nem minden csoki drágult. Például a Hershey azt közölte, hogy ők egy évre előre megveszik a kakaójukat, amiből utána a csokit készítik, úgyhogy idén nem emeltek árat.
Majd jövőre viszont.
Ráadásul ugye ez a folyamat az évek óta tart, és várhatóan a következő években is folytatódni fog. Tudod egyébként, hogy melyik országok állítják elő a világ kakaótermésének a legnagyobb részét?
Hát Afrika és Dél-Amerika, így ennyiben mernék tippelni.
Ez egészen egy ilyen átlag hülye amerikai kérdező tipp volt a melyik ország.
Igen. Afrika és Dél-Amerika. Most így bekarikáztam így a föld felét mondjuk.
Egyébként nem jársz messze. Afrikában Gána és elefántcsontpart a két legnagyobb előállító. Ők a világ összes kakaótermésének 70%-áért felelnek. Úgyhogy ha ott rossz az idő, akkor az tényleg mindenki számára érezhető. Viszont a következő nagy felzárkózó, aki ebből profitálhat, az Ecuador lehet, úgyhogy stimmelt a Dél-Amerika. De ez azért még valószínűleg nem most lesz, mert olyan 4-5-6 évet kell várni a kakaófa ültetésétől kezdve odáig, hogy abból szüretelhető kakaó legyen.
És ők most vágtak bele a projektbe?
Nem, hát nyilván ők is már viszonylag jól állnak vele, de azért a 70%-hoz felzárkózni...
Az nem egy-két év lesz.
Igen, ahhoz még...
Én minden esetet támogatom, mert nagyon ellene vagyok a csoki inflációnak, így személy szerint. Én, mint lelkes csoki fogyasztó, ezt abszolút támogatom. Hajrá, Ecuador, hajrá, Ecuadoriak.
Csoki fogyasztók a nyugat-afrikai esők ellen?
Így van, meg még Ecuador great again.
Ja, az meg a stimmel.
Király. És bár csak itt kevésbé szoktunk online rendelni, én a következő témám az ezzel kapcsolatos. Te mennyire szoktál online rendelni?
Nagyon ritkán. Hogyha már teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt nem tudom beszerezni személyesen, csak akkor. És akkor is csak olyan dolgokat rendelek meg online, amit általában személyesen kinézek, vagy olyat, amit rendszeresen használtam korábban.
És milyennek azok? Szereted előtte megtapintani a dolgokat, hogy miért megveszed?
Én nagyon szeretek elmenni a boltba, hát ruhánál egyértelműen felpróbálni, de mondjuk még ha drogériáról van szó, akkor is pontosan tudom, hogy mit fogok venni, de azért oda megyek, és megnézem, hogy milyen hasonló dolgok vannak, hogy utána megvegyem azt az egyet, amit mindig veszek.
Igen, vagyunk még így páran, viszont egyre kevesebben ugyanis egyre több pénzt költünk az online térben, tehát az elkereskedelemben. Egy tavalyi összesítés szerint 2024-ben 1920 milliárd forintot költöttek a magyarok online vásárlások során, és ennek egyre nagyobb része megy Kínába. Ugye a Temu az több mint egy éve jelent meg, és talán mindannyian emlékezünk arra, hogy mekkora dömpinggel, ilyen hirdetés dömpinggel rohant le minket, tehát volt egy olyan időszak, amikor konkrétan bárhova felmentél a netre, mindenhonnan a Temu jött szembe, és úgy tűnik...
Ez nem igaz, mert a Primark is szembe jött.
Igen, de talán nem annyira agresszíven, mint a Temu. És úgy látszik, ez bejött nekik, hiszen összesen 110 milliárdot költöttünk a kínai kereskedőnél. A magyarországi aktív vevőbázisa 1,8 millió fő, tehát nagyjából lehet mondani, hogy minden ötödik magyar rendelt már a Temuról, ami azért szerintem egészen elképesztő. Ha pedig azt nézzük, hogy a online vásárlók hány százalék, akkor már minden harmadik az, aki a Temuról rendelt. Te rendeltél már onnan különben? Kipróbáltad? Soha?
Sajnos nem.
Mi még az elején próbálgattuk, és igazából nem volt csalódás, tehát ilyen tök normális termékeket hoztak. Néha volt olyan, hogy tudod, amikor ilyen vízkulcsokat rendeltük, amik ilyen tök jól néznek ki, és akkor ilyen 50 darabot adtak, nem tudom, de hogy erről helyes, tehát ilyen pár száz forintért, és akkor így arra számítottunk, hogy ilyen nagyon gagyi lesz, különben tök jó termék lett a végén.
Bocsánat, vízkulcs?
Aha, tudod, amiket így ki lehet tenni ilyen dísznek a lakásba. Hozzáteszem, a feleségem ötlete voltam az egyéb, de ezért talán nem árulok el túl nagy titkot.
Akkor most már mondhatjátok, hogy egy kulcsos ház vagytok.
Így is lehet fogalmazni, igen. Különben ezek az adatok a PwC kutatásából vannak, ahonnan az is kiderül, hogy a magyar vásárlók 54%-a az, aki mérlegeli, hogy hol érdemes vásárolni, 30% pedig gyakran elgondolkodik azon, hogy valóban szükséges-e egy adott termék megvásárlása. Azt hiszem talán ez a legnagyobb kihívás, hogy így amikor ülsz, hát ez nagyon olcsó, megvegyem, ne vegyem, nincs rá szükségem, de olyan olcsó, és inkább megveszem.
És ez, mint mondtál, 30%, 34?
36.
36. És a maradék 64, az nem gondolkodik? Csak kattint
nem,
és veszik?
Nem, ez gyakran elgondolkodik, tehát hogy valószínűleg kicsit bizonytalan, hogy megéri-e, de mert látja az árat, inkább megveszi. Minden esetre ezzel is pörgetjük a gazdaságot, bár ugye vannak olyan hangok, mely szerint ne nagyon vásároljunk a Temuról, hiszen ezzel évente 100 milliárd forintos hiányt okozunk a költségvetésnek. Na én úgy gondolom, hogy egy átlagos magyar polgár számára egy online vásárlásnál nem az az első tényező.
Inkább el kéne mennetek legközelebb egy helyi lakatoshoz, és ott venni díszkulcsokat akkor.
Hát arra kíváncsi lennék, hogy az mennyibe kerül, mondjuk egy ilyen 20 darab olyan. Tehát személyes tapasztalat alapján én nyugodtan mondom, hogy díszkulcsot lehet rendelni a Temuról, azonban hegymászáshoz a felszerelés már nem biztos, hogy én is onnan rendelnék.
Igen, ott nem biztos, hogy előny, hogyha annyira olcsó.
Ez így van. De erről és a hegymászás mikéntjeiről hamarosan Klein Dávid fog beszélni nekünk. Maradjatok velünk!
És akkor, ahogy ígértük, már itt is van velünk a stúdióban Klein Dávid hegymászó. Szia!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Általában úgy szoktuk jellemezni ezt a műsort, hogy sikeres magyar vállalkozók történeteit mutatjuk be, de már amikor megkerestünk, akkor gyakorlatilag az első reakciód az volt, hogy te üzleti sikereket nem értél el. Úgyhogy ezek után valahogy muszáj megkérdeznem, hogy nagyjából miből élsz meg, különösen akkor, amikor épp nem egy expedíción vagy.
Igen, ezt nem gondoltam, hogy ennyire direktben így berakod a térbe, de valóban tulajdonképpen én is vállalkozó vagyok. Tehát van egy könyvkiadóm, és egyelőre még talpon vagyunk, de azért az nem olyan nagy titok, hogy Magyarországon a szakkönyvkiadás az nem egy fényes biznisz. Úgyhogy van egy könyvkiadóm, és több lábon állok. Az egyik az a könyvkiadás, könyvterjesztés, könyvértékesítés, a másik ilyen motivációs előadásokat, illetve tréningeket tartok, coachingolok, nagyjából ezekből tevődik össze.
A tréning és a coaching az összefüggésben van a hegymászással?
Az inkább, igen. Nyilván sokan először azért keresnek meg, mondjuk egy céges tréning kapcsán, vagy hogyha motivációs előadásra van szó, akkor egyértelműen, mert hallottak rólam, nem tudom, a televízióban, vagy valami hasonló, de egyébként a tréningekben nagyon sok klasszikus indoor csapatépítő gyakorlat van, vagy használunk pszichometriai teszteket, stb. Tehát nem feltétlenül függ össze szorosan a hegymászással, de a megkeresés az nagyon sokszor a hegymászás miatt történik.
Ha jól tudom, akkor több hegymászó foglalkozik mondjuk hegyi vezetéssel, meg hasonlóakkal. Téged ez nem vonzott soha?
Azt nem mondom, hogy nem játszottam el a gondolattal, de igazából, hogyha finanszírozni akarod a hegymászást, akkor két-három lehetőség áll előtted. Az első az nyilvánvaló, hogyha van pénzed, de ahhoz azért sok pénz kell. Különösen, hogyha nagy hegyek közé vágysz, hogyha ha 8000-es csúcsokat szeretnél mászni, akkor ahhoz sok pénz kell, ezek drága expedíciók. Ha nincs ennyi pénzed, ami szerintem az emberek nagyon nagy hányadára igaz, rám biztos, akkor két lehetőséged van, vagy hegyi vezetéssel foglalkozol, és akkor az expedíció előtt és után nem kell kompromisszumokat kötned, de az expedíció alatt, bár az abban a közegben vagy, amit imádsz a nagy hegyek között, de nem a saját céljaidat valósítod meg, hanem valaki másnak a céljainak a megvalósulásában segédkezel. Tehát egy gyönyörű szakmát választottál, de azért nem teljesen rólad szól az expedíció. A második lehetőség, vagy a harmadik, most már hármat soroltam föl, hogy az expedíció előtt és után kötsz komoly kompromisszumokat, partnereid vannak, mondjolán mondva szponzoraid vannak, és akkor a feléjük tett vállalásaidat elégített ki az expedíció előtt, alatt, stb. De a hegymászás az rólad szól, az arról a te vágyaidról szól, azt úgy paraméterezed, úgy határozod meg a célodat, ahogy azt te szeretnéd, olyan stílusban mászol, olyan célt választasz, ami neked kedves. És én az utóbbi utat választottam.
Mielőtt elmerülnénk így a kicsit a jobban a pénzügyekbe, el tudnád mesélni, hogy te mikor döntötted el, úgyhogy hegymászó leszel, mi volt egy adott pillanat, vagy hogyan jutottál el idáig?
Ezt a sztorit különböző módokon szoktam elmesélni. Van az ilyen nagyon steril, hivatalosabb változat, ami azt mondja, hogy nem tudom, már gyermekkoromban is, nem tudom, sportos fiatal voltam, és vonzódtam a természethez, ami egyébként igaz. A nyers igazság az, hogy én gyerekként ilyen álmodozó, a valóságban csak fél lábbal ott áldogáló valaki voltam, egy ilyen romantikus, Tom Sawyer-i értelemben romantikus alkat. Szerettem természetben kalandozni, eltévedni az erdőben, imádtam eltévedni az erdőben, nagyon rosszul
szándékosan?
Tulajdonképpen olyan is volt, hogy szándékosan eltévedtem, tehát ez a magyarországi erdőkben, ez nekem egy oké stratégiának tűnt, hogy elindulok, hétvége van, reggel elindulok, amerre látok, pillanatok alatt eltévedek, mert bénán tájékozódom, és amikor megunom az egészet, akkor elindulok egy határozott irányba, és ki fogok kötni egy településen, és ott lesz egy sárga busz, amelyik hazavisz. Tehát aztán utána elmentem az Egyesült Államokba, és ott kiderült, hogy ez a stratégia, ez nem minden erdőségben működik, tehát ez később kellett finomítani a dolgom. Na mindegy, szóval nagyon vonzott a természet, és egyébként a fizikai erőfeszítést is szerettem, a sportot, de két dolog legalább bosszantott. Az egyik, hogy nagyon béna voltam a fociban, és a szocializmusban, nem olyan nagy titok, én 75-ös születési vagyok, az volt a bevett kánon, hogy a fiúk menjenek ki az udvarra focizni. És én a csodának nem találtam el ezt a hülye labdát, nagyon bosszantott az egész. Azt sem értettem, hogy a sport miért kéne, hogy a versengésről szóljon, tehát nem akartam senkit legyőzni, egyszerűen a fizikai élmény miatt élveztem, hogy futok, hogy gyorsul a testem, hogy felmászom a fára, felmászom a kötélre. Én sose tanultam meg ezt a hülye lábkulcs dolgot, mert mindig annélkül is fel tudtam mászni a kötélre. És akkor kerestem olyan tevékenységeket, amik eléggé romantikusak voltak, van benne természet, ha lehet, és nincsen benne labda. És mindenfélével próbálkoztam, tájfutottam például, ami nagyon vicces volt, mert mint mondtam, rosszul tájékozódom, igen. Tehát a tájfutásnak a fele az mégiscsak az lenne, hogy tudjam, hogy hol vagyok és hova megyek. És akkor az volt a stratégiám, hogy megpróbáltam kinézni a legjobban futó valakit, és hogyha mögötte tudtam futni, akkor lehettem legrosszabb esetben, vagy legjobb esetben második. De aztán hamar rájöttem, hogy ez nem a tájfutás lényege, úgyhogy akkor azt abbahagytam, és ugye 80-as években nagyon-nagyon kevés mászó volt Magyarországon, és egyszer csak találkoztam egy igazi mászóval. A nővérem ismerkedett meg vele, és hát ez számomra egy fantasztikus dolog volt, hogy már ásványokat gyűjtögettem akkoriban, és ásványgyűjtés közben is ilyen ruhaszárító kötéllel felkötöttem magam a sziklafállal párhuzamosan. Azt beszéltem, mondtam a barátomnak, Kriss Barnabásnak, aki az ásványgyűjtő társam volt, és jó barátom, hogy magasabban biztos jobb ásványok vannak, ami nyilvánvaló hülyeség, mert nem, semmi köze nincsen a magasságnak az ásványok minőségéhez. És akkor két kézzel tudtam fejteni a kőzetet a, mit tudom én, Gánti bauxitbányában, és akkor rájöttem, hogy létezik. sziklamászás, és egy-két évig csapódtam a Csányi Karcsiékhoz, a Csányi Karcsi volt az első mesterem, és aztán a Karcsi elzavart egy alapfokú sziklamászó tanfolyamra, és ott kinyílt előttem egy univerzum, egy világ. Ez 89-ben volt.
Uh-huh. Én egy dologra kérdezek vissza, megvallom őszintén, nem vagyok egy nagy szakértője a hegymászásnak, de azért az megüti a fülemet, amikor azt mondja egy hegymász, hogy rosszul tájékozódom. Nekem így alapból az van bennem, hogy azért ott fent a hegyen, hó, hegycsúcsok mindenhol, valahogy azért kéne jól tájékozódni.
Ez nyilvánvalóan egy nagyon hasznos tulajdonság lenne, és az évek során lelkiismeretes munkával azért tudtam csiszolni ezen a hiányosságomon, de mind a mai napig azt mondom, hogy ez egy gyengém. De nem akkora hátrány, mint amekkorának gondolod esetleg. Uh-huh. A hegyek között eléggé markáns formák vezetnek, mondjuk egy gerincet akarsz megmászni, és hogyha túlságosan kitértél jobbra, akkor észreveszed, mert ott nincsen semmi. Ha túlságosan kitértél balra, megint csak ugyanez a helyzet. Tehát a hegyen, vagy egy sziklafalon már sokkal jobban tájékozódom, mint a nagy absztrakt térben, mint mondjuk egy térképen a, nem tudom, pilisi erdőségekben.
Mivel foglalkoznál egyébként, ha nem hegymászó lennél? Ha jól tudom, van egy bölcsészdiplomád, meg PhD-sztél is.
Nem végeztem el még, én szorgalmas egyetemista vagyok, hogy annak idején valaki azt hiszem emlegette a romkocsmákban 1000 évig, nem tudom. Én ez vagyok tipikusan, tehát az alapképzésemet is már nem tudom felidézni, hogy hány év alatt, de ameddig lehetett, elhúztam, és aztán utána valóban elkezdtem egy PhD képzést, most a Pécsi Egyetemnek a filozófiai doktori iskolájának a hallgatója vagyok, úgyhogy van egy nappal is diák igazolványom, és amikor a feleségemmel elmegyünk moziba, akkor kérünk egy felnőtt és egy diákjegyet, és persze mindig ránéznek, de én mindig nagy büszkén leteszem a diák igazolványomat. Úgyhogy igen.
De akkor nem nagyon merült fel reális opcióként, hogy ezen a területen helyezkedj el. Vagy hogy ilyen az klasszikus 9-től 5-ig tartó
állásod. Ha lenne két életem, vagy három, vagy nem tudom mi, ahogy azt a dal mondja. Én tényleg nagyon szeretem a filozófiát. Annak idején, amikor ezt választottam, akkor valószínűleg sok minden motoszkált bennem tudat alatt. Már a gimnáziumban is szerettem egyébként filozófusokat olvasni, ilyen érdekesnek tartottam az egész, ilyen szép, hiába való és romantikus dolognak tartottam, hogy néhány pasas a görög tengerparton lepedőben leül, sokáig gondolkozik, és valamire rá fog jönni a világgal kapcsolatban. Ami mai szemmel nézve egy abszurd program, ezt lassacskán el fogja engedni a filozófia, hogy ténylegesen tudunk pozitív válaszokat adni kérdésekre, filozófiai eszközökkel feltett kérdésekre, de volt benne valami gyönyörű szép, valami, ami nagyon vonzott engem. És aztán, amikor pályát kellett választani, akkor olyan szakra mentem, amiből biztos, hogy nem leszek, nem tudom, jól menő, sikeres, nem tudom, filozófus, nem fog dőlni a pénz, és hasonlók, ez nem fog beszippantani, hogyha elmész mondjuk közgázra, vagy elmész, mit tudom én, mire szokás elmenni, hogyha elmész jogi pályára, akkor elképzelhető, hogy egyszer csak azon veszed észre magad, hogy a gyerekkori álmaidnak lőttek, mert sok pénzt keresel, de nincsen időd. És ez nem fenyegetett ilyen veszéllyel. Később, hosszú távon azt gondolom, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy ha megöregszem majd, akkor lehet, hogy mit tudom, elmegyek egyetemre, és akkor valami órát tartok. Vannak ilyen fantáziáim, de nyilvánvalóan azért, mert az életem során eddig lényegében a hegymászásra koncentráltam, ezért azért nem soha nem fog igazán nagyot alkotni a filozófiában, vagy még közepeset sem. De ezzel teljesen meg vagyok békélve, én azért járok filozófiára, mert szeretek másokkal beszélgetni, együtt gondolkozni, és jó, szeretem.
Visszatérve akkor egy kicsit a hegymászásra, mi volt az első csúcs, amit megmásztál, és az önerőből sikerült, vagy tehát, hogy ugye említetted, hogy ezek azért tudnak sok pénzbe kerülni, hogy itt még önerőből sikerült ezt megvalósítani, vagy itt már akkor már rögtön az elején kellett neked úgymond támogpartnereket találni.
Igen, szerintem a kérdésed az megvilágítja azt, hogy miért nyugszik hatalmas felelősség a mi vállunkon, hegymászok vállán, mert ha mondjuk, nem tudom, gyorskoriról beszélgetnénk, vagy fociról, vagy nem tudom, akkor olyan emberek, akik soha életükben nem fociztak, vagy nem gyorskorcsiáztak, vagy nem ugrottak, nem rúdugrók, stb., ők is elég pontosan el tudják mondani, hogy mi az adott sportnak a célja. A hegyi sportmászás az egy ilyen tevékenységcsokor, olyan, mint a korcsolyával űzhető tevékenységeknek a tárháza. És ezen belül nagyon sok szakágban, tehát én amikor a 89-ben elmentem az alapfokú tanfolyamra, vagy amikor 87 környékén elkezdtem sziklát mászni, akkor én az úgynevezett sziklamászást űztem, ami a hegyi sportmászásnak egy szakága. Egy kötélhosszas, tehát alacsony sziklafalakon kihasználva a fogásokat és a lépéseket a kézzel, lábbal másztam föl, és ennek a csinyát, binyát igyekeztem megtanulni. És amikor már csúcsokra mész föl, az inkább a hegymászás, mint tudom én, az alpinizmus, és ahhoz se kell hatalmas tőke. Tehát amikor a 90-es évek elején mondjuk Bandi barátommal kistoppoltunk a Mont Blanc vidékére, és ott csúcsokat másztunk, ez már alpinizmus, amiről beszélünk, akkor ahhoz minimális pénz kellett, különösen azokban az időkben, amikor hajlandóak voltunk bárhol elcsövezni, ez mondjuk most is így van, és hajlandóak voltunk, nem tudom, száraz tésztát enni paradicsomleves porral heteken keresztül, akár egy hónapon keresztül, tehát ez nem kellett semmilyen támogatás, vagy ilyen huncutság. Amihez, ahol a választóvonal van, amitől igazán drága lesz a hegymászás, az, hogyha expedíciós hegymászásra adod a fejedet, és a nagy hegyek közé akarsz menni. Mert a 8000-es hegyek, ilyen különleges státusza van a 8000-eseknek, a 8000-es hegyeknél a logisztika szükségszerűen drága. Lehetsz fapadosabb, mint a többiek, és akkor nagyon sokat megspórolsz. Ugye mi magyarok jellemzően fapadosabb expedíciókat kalapálunk össze. Itt érdekes, hogy az etikus hegymászás az gyakran olcsóbb hegymászást is jelent. Az etikusság az néha azt jelenti, hogy többet kell fizetned, hogyha mit etikus mosóport veszel, vagy etikus nem tudom mi. De a hegymászásban történetesen, hogyha nem használsz magas hegyi teherhordót, hogyha nem használsz oxigént, hogyha nem igényelsz szolgáltatásokat az alaptábor fölött, akkor az expedíció szükségszerűen olcsóbb lesz, mint hogyha igényelnéd ezeket a plusz szolgáltatásokat. De akkor is sok millió forintról beszélünk, és én 23 éves voltam, amikor elkezdtem expedíciózni, 22, amikor kitaláltuk, hogy elmegyünk Észak-Nyugat-Pakisztánba a Tiricsmirre, három cimborámmal, és ja, az volt az első ilyen expedíció, ahol szembe kellett néznünk azzal, hogy ennyi pénzünk nincs, valahogy ezt a pénzt össze kell szedni.
Tudnál egy kicsit a részletekről mesélni? Tehát oké, kitűztétek a célt, hogy el akarunk oda menni, de akkor ez hogyan zajlik a gyakorlatban? Egy kicsit be tudod kapni ezt?
nagyon sok olyan dolgot mondok, ami nem tudom, hogy mennyire tüntet föl jó fényben, de ez nem baj, szeretem ezeket a sztorikat. Valójában nem egy ilyen megfontolt és hosszú folyamat vezetett oda, hogy elindultunk először az első expedíciónkra, hanem Mezei Laci barátommal, aki egyébként a gimnáziumban iskolatársam volt, csak jó sok évvel fölöttem járt, szerintem kb. Akkor végezte a gimnáziumot, amikor én elkezdtem. Ez a Vörös Marti Mihály Gimnázium Budapesten. Tehát a Mezei Lacival mászótársak voltunk, és a Magas Tátrában, a Zöld Tókatlanban másztuk a Karbunkulós toronynak a dél-keleti pillérét. Ez egy nagyon szép szikla alakzat, hogyha valakinek megvan így esetleg képben. Ha a zöldtókatlanban vagy, akkor annak a közepén van egy ilyen nagyon markáns sziklatorony. És már késő volt a szezonban, tehát talán november volt, de az biztos, hogy október már volt, és havasak voltak a kiszálló kötélhosszok, ami nagyon lelassított minket, mert semmilyen erre való felszerelésünk nem volt. Viszont sikerült megmászni az útvonalat, nagyon-nagyon boldogok voltunk, és átfázva valamikor az éjszaka folyamán megérkeztünk a menedékházba, sötétben. És akkor elkezdtünk iszogatni. Mondom, hogy hát nem olyan jók ezek a
sztori. De szerintem figyelj, ez természetes, nem? Hát meg kell ünnepelni azt, hogy sikerült.
Megünnepeltük a sikert, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mit szeretnénk csinálni következő alkalommal. Most mentségemre szóljon, tehát ez 22 éves vagyok. Na mindegy. Akkor még olyan könnyen mond az ember dolgokat. Tehát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi legyen a következő, és kiderült, hogy a Mezei Laci is, meg én is nagyon szeretjük Kurt Dimbergernek, aki egy legendás hegymászó, a saját korának talán az egyik legnagyobb alakja volt, még egyébként azt hiszem, hogy él a Dimberger. Hát Kurt Dimbergernek a Titokzatos Nagy Csúcsokon című könyve, és abban van egy expedíció, egy bizonyos Tiricsmír nevű hegye. Azt se tudtuk, hogy kell kiejteni, ma már tudom, úgyhogy nem fogom imitálni azt, hogy ejtettük ki, de fogalmunk se volt róla.
Ez mint egy ilyen gyűrűkurabeli helyszín.
Tiricsmír, igen, a hindukus hegységben, északnyugat Pakisztánban, az afgán határvidéken a Tiricsmír. És ez a hindukus hegységnek a legmagasabb csúcsa. Ugye azt kell tudni erről a hegységről, hogy megint csak szerintem az utca embere az azt gondolja, hogy ez az egész Himalája, ez egy ilyen nagy maszlag. Valójában, amit Himalájának hívunk, az három hegység, ami összetorlódott, és föntről valóban egy gyűrődés láncot látsz. A Himalája, a Karakorum és a Hindukus tolja egymást fölfelé. És a Hindukusnak a legmagasabb pontja a Tiricsmír. És akkor azt mondtuk, hogy hát menjünk a Tiricsmírre. És nem tudom, elkezdtük ilyen szalvétára, ha azok a szalvéták meg lennének, komolyan erekjeként őrizni. Elkezdtük leírni, hogy hát nekem van egy jó benzinfőzőm, neked van egy sátrad, ilyen tök naív módon. Na most a gondolat, hogy menjünk el a Tiricsmírre, az teljesen abszurd volt ezen a ponton. Tehát se a magyar expedíciós hegymászás, semmi nem tartottunk ott, hogy kb. Olyan volt a gondolat, mint hogyha szeretsz mondjuk fapados légitársággal repkedni Budapest és London között, és ennek ezen felbuzdulva úgy döntesz, hogy űrhajós leszel. Na, tehát ez a távolság.
Ez mondjuk jó között. Példa rá, igen.
De azt mondtuk, hogy elmegyünk. A magyar expedíciós hegymászás ezen a ponton még csak egyetlen egy, ha jól számolok, egyetlen egy 8000-es teljesített a 14-ből. Tehát egy hosszú történetnek, a Himalája koronája nevű történetnek a magyar hegymászás mint közösség a legelején tartott. Másnap reggel másnaposak voltunk, felébredtünk. Szerintem mind a kettőnkben megfogant a gondolat, hogy ez őrültség, amit kitaláltunk. De hát ilyen, tudod, ilyen
Fiatalos
évvel, ki vagyok én, nem tudom, csak egyikünk sem mondott egy szót se arról, hogy ez hülyeség. Uh-huh. Úgyhogy elkezdtük szervezni, becsületünkre váljék, hogy azt viszont komolyan vettük, hogy akkor a mező és az Ágy Zoli, akit behozott a csapatba, később, mert négyen voltunk, az Abázi Péter volt a negyedik tag, ő később elsodródott az Egyesült Államokba kötött ki, de az Ágy Zolival és a Mezei Lacival mind a mai napig tartom a kapcsolatot. Tehát a Mező és az Ágy Zoli, ők TFS-ek voltak, és ők hozták be azt az akkor még ilyen eretnek szemléletet, hogy mi lenne, ha sportszerűen keresztedzéssel készülnénk erre az egészre. Hogy akkoriban a keményvonalas, kockás inges hegymászok, én is ide tartoztam, csak fiatal voltam, én leutánoztam az öregeket, azok ilyen vaskalapos attitűddel azt mondták, hogy a hegymászással csak hegymászással lehet felkészülni. És akkor mi ezt átírtuk, hogy a hegymászás nélkül nem lehet felkészülni, de hát a hosszú Katinka is végez súlyzós edzéseket. Tehát mi lenne, hogyha a hegymászás egy kicsit más, egy kicsit kevesebb és egy kicsit több, mint egy hagyományos mainstream sport, de amennyiben fel és elismerjük, hogy van egy sport része a hegymászásnak, akkor arra a részére igenis lehet sportszerűen, tudatosan készülni. Tehát nagyon komolyan vettük a fizikai felkészülést, nagyon komolyan vettük a logisztikai felkészülést, nyilván csak úgy, hogy megkérdezzük a nagy öregeket, akik jobbára mondták, hogy meg fogtok halni, de volt köztük néhány, akik nagyon kedvesen segítettek nekünk, közülük kiemelném a Várkonyi Lacit, aki később egyfajta mentorom is lett. 10 évig másztunk együtt Konyival. Nagyon sokan voltak azok is, akik segítőkészek voltak, és aztán egyszer csak ott találtuk magunkat Pakisztánban, Iszlamabadban, Pakisztán fővárosában, és egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon küzdelmes expedíció végén sikerült a Tiricsmír első magyar megmászása. Az expedíció során mindent elrontottunk. Én magam nem is voltam benne a csúcsmászó párosban, mert nagyon beteg lettem. Uh-huh. Még az expedíció legelején szerintem könnyelműen ittam a, nem tudom, valami ilyen falikútból, vagy valami, uh-huh. És az egész expedíciót mindegy. Szóval mindenki jött belőlem, és még utána azt hiszem legalább egy vagy két hónapig, tehát egy, nem tudom, majdnem fél éves időszak volt, ami ez kitisztult belőlem. De nagyon-nagyon, a lényeg, amikor hazajöttünk, vagy amikor lejöttünk a hegyről, és leültünk az alaptáborba, ami visszatekintve borzalmasan primitív volt. A mai standardok szerint egy nagyon-nagyon spártai alaptáborunk volt, akkor elhatároztuk, hogy egy életünk, egy halálunk, mi ezt annyira szeretjük ezt az egészet, hogy expedíciózni akarunk hosszú távon, és akkor mi leszünk a felfedezők program, mert hát ha könnyebben tudunk majd partnereket, szponzorokat találni, hogyha van egy nevünk, és van egy hosszú távú víziónk.
Nekem csak egy rövid kérdés ezzel kapcsolatban, az ötlettől a megvalósításig mennyi idő telt el?
A Magas Tátrában, amikor azt mondtuk, hogy lényegében egy év, szerintem egy évet dolgoztunk rajta, igen. És néha szoktam mondani, és elengedtünk mindent, de megint csak, hogyha 22 éves vagy, akkor nem olyan nehéz mindent elengedni. Szóval én nekem most van egy mászótársam, aki nagyjából ennyi idős, most lett 24 éves, és én mindig azt szoktam gondolni magamról, hogy ilyen tök rugalmas vagyok, meg az életemet is úgy alakítottam ki, mégiscsak a vállalkozásom az én vagyok egyedül egy fabódéban a házunk mögött, az az irodám. Uh-huh. Úgyhogy nagyon könnyen adok ma annak szabadságot. Oké, hogyha nagyon sokáig nem foglalkozom a céggel, előbb-utóbb összedül, de azért is jó, hogy ilyen picike, hogy lassan dül össze. De azért összehasonlítom magamat Marcival, és látom, hogy akármit csinálok, akármennyire próbálok lélekben, logisztikában rugalmas maradni, azért 24 évesen ő sokkal rugalmasabb tud lenni, sokkal könnyebben csillan fel a szeme, és mondja azt, hogy hú, elmegyek most Grúziába egy hónapra, hú, most nem tudom. És persze egy picit látom magamat is ebben a benne és ebben az attitűdben.
De ha jól tudom, akkor főleg fiatalabb korodban nálad is csomó lemondás volt, főleg ilyen anyagi téren. Ha jól tudom, sokáig egy jurtában éltél.
7 évig, igen. De ez egyáltalán nem éltem meg lemondásként. Én úgy éltem meg, hogy amikor összeszedtem azt, hogy mi az, ami fontos számomra, akkor nem jelentek meg, az ilyen vision boardon nem jelentek meg anyagi jellegű célok. És amikor azt mondod, hogy lemondás, akkor először is nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy lehet, hogy kell ez lemondás, lehet, hogy kell piszok sok munka, hogy megvalósítsd ezeket az expedíciókat, de azért rengeteg privilégiummal indultam a rajtvonaltól. Tehát mit tudom én, egy magyar útlevéllel rendelkező, egészséges, iskolázott férfi vagyok, aki, és még sorolhatnám, aki az egészségest már mondtam, de támogató családom van, rengeteg privilégiummal indulok, amihez semmi közöm nincsen, ez alakulhatott volna másképp is. És amikor ezekkel elindultam, akkor utána megnéztem, hogy és milyen céljaim vannak, és beletettem azt a munkát, hogy én hajlandó vagyok, nem tudom, sokszor szűkösebb körülmények között élni, nem anyagi jellegű célokat kitűzni magam elé, és cserébe kapok egy nagyon kalandos, érdekes, izgalmas életpályát. Úgyhogy így nézett ki.
Mi az, ami van olyan, amire konkrétan emlékszel, hogy szerepelt ezen a vision boardon?
Egyszerűen szerettem volna értékes kalandokat átélni, izgalmas helyen, érdekes emberekkel. És ez messze menőkig megvalósult, és valósul meg még most is. Őszintén szóval én nem szeretem azt, amikor akár azt, hogyha valamilyen rekordot hajkurászik az ember, mondjuk a hegymászó ember, vagy hogyha bármi más oka van, még az is gyanús, amikor ilyen pozitív dolgokat csinálnak hegymászók. Ez csak én vagyok, nem azt mondom, hogy ez rossz, csak hogy számomra gyanús, hogy mit tudom én tényleg ilyen nagyon pozitív dolgokat fog mondani, mint a beteg gyerekekért, a világbékéért, a nem tudom, az ország büszkeségéért. Én tökre örülök neki, hogyha Mari néni, vagy az iskolás gyerekek inspirálódnak, stb. De amikor valaki azt mondja nekem, mondjuk egy iskolai előadás után, hogy ez milyen sokat jelent a gyerekeknek, és inspirálódtak, akkor én mindig figyelmeztetem magamat, hogy nehogy belecsúszok abba a hibába, hogy azért csinálom, hogy aztán utána inspiráljam a gyerekeket. Nem, én baromi önző okokból csinálom ezt az egész hegymászást, azért sem, mert én szeretnék magasztos élményeket átélni azzal a néhány kiválasztott emberrel, aki a mászótársam, az expedíciós kalandban a társam, a nagyhegyek között. És hogyha ez melléktermékként hozzájárul a magyar hegymászás történetéhez, hogyha ez melléktermékként inspirálja az iskolásokat, a nem tudom milyen iskolába, akkor annak nagyon örülök, de az már takarózás lenne, hogyha azt mondanám, hogy ezért csinálom.
Ezért gondolom, különösebben nem voltál csalódott, hogy te voltál az első magyar, aki megmászta az Annapurnát.
Egyáltalán nem voltam csalódott, nagyon örülök neki, de ez egy szekundér motiváció, és tök őszintén, ha így visszagondolok, akkor ez nem valószínűleg tudtam, amikor elindultam Budapestről, de egyáltalán nem foglalkoztatott. Amikor megmásztam utána, persze belegondoltam, hogy hú, hát ez egy tök fontos mérföldköve volt a magyar expedíciós hegymászásnak. Ugye az Everesttel kapcsolatban van egy ilyen nagyon szigorú ilyen tesztkérdésem, ilyen önvizsgáló kérdésem. És az önvizsgáló kérdés az úgy szól, hogyha kiderülne, hogy az Everest valójában nem a legmagasabb csúcs a világon, hanem a harmadik legmagasabb, és ráadásul kiderülne, hogy már három magyar megmászta palaszt nélkül, akkor ugyanannyira el akarnék menni erre az expedícióra, vagy kevésbé akarnék elmenni erre az expedícióra. És ha csak picit is az a válasz, hogy kevésbé akarnék elmenni erre az expedíció, akkor nem is indulhatok el. Azért, mert hogy az számomra nem elég motiváció, hogy szeretnék, nem tudom, valahol első lenni, ezek ilyen absztrakt hülyeségek, vagy hogy az a legmagasabb, hogy abba a nagyon konkrét dologba kell szerelmesnek lenni, ami geomorfológiai formákat, gerinceket, egy élménycsomagot jelent. És az haba tortán, hogy by the way, ez a legmagasabb a bolygónkon, vagy hogy mellesleg ez volt az első magyar megmászása ennek a csúcsnak, stb.
Kicsit, hogyha így visszatérünk arra, hogy mondjuk most kitalálod, hogy elmenné valahova. Uh-huh.
Mint ahogy készülünk valahova. Igen.
Hova készültök?
Szeretnénk tavasz, ezt még nem jelentettem be, de nem tudom, hogy mikor lesz adásban ez a podcast, hát ha akkor már be lesz jelentve. Ha minden jól megy, és nem tudom, hogy le kell kopogni, vagy ilyesmi, még nincsen 100%-ig összesakkozva a financiális háttere az expedíciónak, de ha minden jól megy, akkor tavasszal a Sisapangmára megyünk. Ami egyike a 14-8000-esnek, és az az érdekessége, hogy a főcsúcsát, léteznek a hegyeknek előcsúcsai is, a főcsúcsát még nem ért el magyar hegymászó. Tehát a 14-ből egyetlen olyan hegyünk van már csak, aminek a főcsúcsán még nem járt magyar hegymászó. De visszakanyarodva hozzá egyébként nem ezért megyek oda, nem ez a motivációm, hanem nekem elszámolni valóban van a Sisapangmával, de ez egy másik történet, aminek az elbeszélésére lehet, hogy máskor kerül sor.
Rendben. Hogyha mondjuk nem is konkrétan erre, mert gondolom, hogy ezt most tervezitek, így nem szívesen beszélni az anyagi részleteiről, de hogy így mondjuk akkor így általánosságban beszélve, nagyjából lehet-e mondani egy számot, hogy nagyjából mennyibe kerül egy ilyen, és hogy mikből adódik össze? Tehát vannak, biztos, hogy persze az ember belegondol, hogy biztos kell repülőjegy, biztos kell engedély, felszerelés, stb., de hogy melyek azok a részek, amikre mondjuk egy átlagos ember mondjuk nem gondolna.
Abszolút. Tehát először is nincs egy olyan, hogy egy 8000-es, vagy nem tudom, egy standard 8000-es, nagyon más árak vannak Tibetben, tehát Kínában, Nepálban, illetve Pakisztánban. Ezekben az országokban vannak a nagy 8000-esek.
Melyik a legdrágább?
A legdrágább, és még ez egészen világos, de egyébként mondjuk az országok közül nem igaz, amit most mondani fogok, de az Everest az a legdrágább, valószínűleg a legdrágább 8000-es, mert úgy hívják, hogy Mont Everest, vagy Csomolungma, vagy Szagármátá.
Mi volt a harmadik?
Szagármátá. Ugye a hinduknak, a buddhistáknak és a nyugatiaknak más-más elnevezésük van. A hindu elnevezése a Szagármátá, a Csomolungma az a buddhista elnevezése, és a Sir George Everestről, aki a brit trigonometriai társaságnak, utálom kimondani, mert racsoltam régen, a főnöke volt, vagy nem tudom, vezetője volt, és egyébként soha életében nem látta a Mont Everestet, mert akkor már nyugdíjban volt, amikor elnevezték róla. A következő főnöke a trigonometriai társaságnak elnevezte róla a csúcsot. Tehát ez egy érdekesség, hogy a Sir George Everest sose látta a róla elnevezett Mont Everestet. Szóval az Everest valószínűleg a legdrágább, és ez egy tök jó alkalom nekem, hogy különbséget tegyek a kereskedelmi expedíciók és a mondjuk független expedíciók, ezt most találtam ki ezt az elnevezést, ezek között. A kereskedelmi expedíció az azt jelenti, hogy valaki befizet egy logisztikai céghez, és az alaptábor fölött is hegyi vezetők, magas hegyi teherhordók szolgáltatásait veszi igénybe. Ami azt jelenti, pongyolán mondva serpák szolgáltatásait, ezt nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy miért pongyolán mondva.
Szerintem igen.
Igen? Jó.
Nekem nem egyértelmű, hogy miért.
És mi a tipped? Miért mondom azt, hogy pongyolán mondva?
Mert mondjuk a serpa az egy adott helyszínhez kötő, tehát hogy mondjuk csak a vagy csak Nepálban hívjuk őket serpáknak?
Ez tök jó. Nekem nagyon értékes a visszajelzésed, mert sose tudom pontosan, hogy mi az, ami nyilvánvaló a nem hegymászók számára, és mi az, ami nem. A serpa az egy etnikai csoportnak az elnevezése, olyan, amit azt mondanak, hogy a jászok, vagy a romák, vagy a németek, vagy nem tudom micsoda, és ők nem vagyok serpológus, vagy nem tudom micsoda, de ők tibeti származék népek, és mondjuk olyan 400 évvel ezelőtt, amikor ugye Tibetnek három vallása van, ha jól tudom, a Bönpó, a tibeti népvallás és a buddhizmus, és a serpák buddhisták, és akkor éppen azon a területen, ahol éltek, ha jól tudom, megint csak lehet, hogy hibázok, éppen a Bönpó kapott erőre, és ők kiszorultak Tibetből, és jó részt a Szólókumbu völgyrendszerben, ugye az Everest alaptábora alatt ott van ez a völgyrendszer, Nepálban telepedtek meg, de egyébként vannak serpa kolóniák, mit tudom én, elég nagy serpa kolónia van az Egyesült Államokban is. Tehát attól még, mert serpa származású vagy, egyáltalán nem biztos, hogy magasi teherhordó vagy hegyi vezető leszel, lehet, hogy pék leszel, vagy klasszika filológus, vagy bármi más, és attól még, mert magas hegyi teherhordással vagy hegyi vezetéssel foglalkozol, attól még egyáltalán nem biztos, hogy serpa származású vagy, mert például láttam egy serpa származású, egy gazdag Amerikában él, de serpa származású ügyfelet egy kereskedelmi expedícióban, akinek volt egy magas egy teherhordója, aki pakisztáni volt. Na most ebben az esetben, hogy mit kéne mondanod, igen, az nagyon furcsa, nem? Tehát a serpának van egy serpája,
aki
nem serpa. Úgyhogy a legjobb a foglalkozást és a származást szétválasztani. Jó. Annak ellenére, hogy valóban lehet, hogy én is belecsúszom néha ebbe a hibába előadások során.
Hát a köznyelvben a serpa az ugye a segítő.
Így van, de...
Így van.
Igen. Attól még, mert nem tudom, magyar vagy, nem biztos, hogy hátrafelé íjazol a lovad nyergébe, vagy láttál közelről lovat. Ja. Oké, tehát a kereskedelmi expedíciók egyértelműen sokkal drágábbak, mert ott az alaptábor fölött mindenféle szolgáltatást kap az ügyfél, a magasi teherhordó vagy hegyi vezető, és vagy hegyi vezető felviszi a motyóját a magaslati táborokba, a magaslati táborokat kiépítik neki, megfőzik a vacsoráját, megmondják, hogy mikor aludjon, mennyit aludjon, hol aludjon. Lényegében a minimális saját könnyű felszerelését kell vinnie, oxigénnel támogatják a mászását, és őket se szabad megszólni, és nem is szoktam megszólni, csak érdemes elkülöníteni, vagy megkülönböztetni őket a független hegymászóktól, akik az alaptábor fölött nem veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és palasz nélkül mozognak.
Bocsánat, ez tulajdonképpen akkor az, amikor valaki úgymond turistaként mász, nyilván kell rá készülni, de hogy...
Az, hogy ebben a turistában van egy ilyen kis pejoratív él, szerintem. Uh-huh. És én ezt tényleg nem akarom beletenni, tehát őszintén mondom, ez csak azt akarom hangsúlyozni, amit a beszélgetés elején is mondtam, hogy nekünk hegymászóknak nagyon nagy szabadságunk van, amikor meghatározunk azt, hogy milyen feltételek mellett mászunk. Használunk oxigént, vagy nem használunk oxigént. Az A útvonalat választjuk, vagy a B útvonalat választjuk. Használunk táborláncot, vagy nem használunk táborláncot. Mi építjük a táborainkat, vagy egy, nem tudom, Pasang nevű pasas építi a táborainkat. De ezzel a fene nagy szabadsággal, ezzel felelősség is, ehhez felelősség is tartozik. Nekünk hegymászóknak mindenki jó, hogyha őszintén kommunikál arról, hogy mit csinál, milyen feltételek mellett csinálja, stb. De egy rúdugró akár mennyire veri a mellét, hogy az elég pontosan be lehet lőni, hogy mit jelent az, amit ő csinált. Mindenki érti a peremfeltételeket ebben a sportban, és könnyű értékelni a teljesítményt. A hegymászásban nem egészen igaz ez, mert senki nem érti, hogy pontosan mit csinálunk a nagy hegyek között, és hogy mi a különbség között, hogy normál útvonalon mászom, vagy technikailag nehezebb útvonalon mászom, hogy használok táborláncot, vagy nem használok táborláncot.
Oké, okay, mi az a táborlánc, bocsánat, mert már többször elhangzott, és megvan őszintén, én nem tudom.
A táborlánc azt jelenti, hogy mondjuk megnézel egy expedíciót, emlegetted az Annapurna expedíciót, az jó hosszú, mint lehet, hogy 2 hónapig tartott. Mi a fenét csinálunk 2 hónapig? Mert hogyha elindulsz mondjuk Budapestről az alaptáborig, oké, okay, lehet, hogy eltart 1-2 hétig, mire eléred. És aztán az alaptáborból, hogyha elindulsz fölfelé, ha -2-vel mozogsz, akkor is 1 hét múlva már a csúcson kéne lenned. A táborlánc azt jelenti, hogy amikor az alaptábort elérted, akkor még nem vagy akklimatizálódva. Tehát valahol provokálnod kell a szervezetedet, és az egyik lehetőség, hogy egy másik csúcson, vagy valahol máshol provokálod a szervezetedet, megmászol egy kis 7000-est a környéken, vagy egy 6000-est a környéken.
Kis 7000-es.
Tehát valahogy akklimatizálódsz, és aztán utána egy lendülettel az alaptáborból elindulsz a választott hegyeden, uh-huh. viszed magaddal a sátradat, és úgy eléred a csúcsot, és lejössz. Vagy a választott hegyeden akklimatizálódsz, és fölmész egy úgynevezett akklimatizációs körre, rosszul érzed magad, kialakítod az egyes táborodat, mert most független mászóról van szó, aki nem mást kér meg arra, hogy alakítsa ki az egyes táborát, hanem felviszed a sátradat, ásol egy platformot a hóba, lerakod a sátradat, hagysz ott gázt, mindenfélét, rosszul érzed magad, lejössz az alaptáborba, kész meg van az első akklimatizációs kör. Pár napot pihensz, felmész az egyes táborba, sokkal jobban érzed magad, mert már picit jobban akklimatizálódtál, fölmászol a kettes táborba, megint rosszul érzed magad, uh-huh. visszajössz az alaptáborba. És két célt próbálsz megvalósítani. Az egyik, hogy felkészíts saját magadat a hegy megmászására, ezt az alpin stílusban mozgó hegymászónak is, uh-huh. és a táborláncos hegymászónak is meg kell csinálnia. És a másik cél, hogyha táborláncot használsz, hogy olyan táborokat építs ki egymás fölött, ahol az egyik táborból el tudod érni a következő tábort, minden táborból a következő tábort, és a legfőső táborból egy nap alatt el tudod érni a csúcsot, és legalább a legfőső táborig vissza tudsz térni. Na most ez a distinkció, hogy táborlánc vagy nem táborlánc, ez egy dolog, és még ráadásul ott van, hogy és használsz-e oxigént, és használsz-e magas hegyi teherhordót, és használsz-e rögzített köteleket. Tehát nem gondolom, hogyha őszintén kommunikálunk arról, amit csinálunk, attól még meg fogja érteni a nem hegymászó laikus közönség, amit mondunk, de legalább annyit tegyünk meg, hogy őszintén kommunikálunk arról, amit csinálunk, megpróbáljuk edukálni az embereket. Az alatt a pár évtized alatt, amióta én expedíciós hegymászással foglalkozom, az már szerintem helyel közel átment a köztudatba, hogy legalább létezik olyan, hogy palac nélküli vagy palackos hegymászás.
Az már biztos
szerintem. Ez szerintem lassacskán átment. Az egy más kérdés, hogy ezzel kapcsolatban egy csomó ilyen szerintem hülyeségkerénk, hogy nem tudom, hogy miért nem használnak palackot, vagy minden más sportban nyilvánvalóan elfogadjuk az önkorlátozásokat, soha senki nem kérdez meg egy boxolót, hogy miért nem használ baseballütőt, amikor sokkal hatékonyabb a másik elhagyobb ugyálására a baseballütő, mint a puszta kéz. Soha senki nem kérdez meg a futókat, hogy miért nem használnak motorbiciklit, megint csak 42 kilométer teljesítésére sokkal jobb a motorbicikli. Tehát minden más sportban nyilvánvalóan elfogadod azt, hogy az adott sportra jellemző önkorlátozásoktól lesz a sport az, ami. Ja. De az igaz, hogy annyi átment szerintem, hogy létezik ez a megkülönböztetés, hogy palackkal vagy annélkül.
Na, de vissza arra, hogy akkor...
Hogy mennyi az annyi.
Igen. Tehát mondjuk az Everestről beszélünk, eldöntöttük, hogy a déli oldalon fogunk mászni.
Ez a könnyebb, vagy...
Nincsen könnyebb, vagy nehezebb. Megint csak az Everest az egy komplex hegy, mint minden nagy 8000-es hegy, amire egyébként jó sok útvonal vezet, tehát nem csak kettő, ahogy az a köztudatban él, az északi, meg a déli, vagy a tibeti, vagy a nepáli, hanem, mit tudom én, most hasonló ötök, legalább egy tucat, de lehet, hogy ennél több útvonal és útvonal variáns vezet az Everest csúcsára. Messze a leggyakrabban járt két útvonal, az az északi normál, meg a déli normál. Az 1900-as évek elején, főleg a 20-as években az északi normál út volt az ígéretesebb, azzal foglalkoztak az akkori alpinisták, az volt az elképzelés, hogy az lesz az első megmászásnak az útvonala, és aztán a második világháború után változtak a politikai körülmények, és akkor Nepál felől próbálkoztak az expedíciók, és végül 53-ban a déli vagy nepáli normál úton keresztül mászták meg. A két normál út összehasonlításában én nem látok jelentős különbséget. Tehát én azt gondolom, hogy technikailag, megterhelés alapján nagyjából, ha finom megkülönböztetést kérnél tőlem, akkor azt mondanám, hogy ha palackkal mész, akkor menjél délről. Ha palac nélkül mész, akkor az a stratégia, ami szerintem a legcélra vezetőbb, mert nagyon sokat gondolkoztam ezen, nyilván mindenki kidolgozza se, de az én stratégiám az egyértelműen észak lenne palac nélkül. Ha most megkérnél rá, azt mondod, hogy te vagy a, nem tudom, meg a nagyon gazdag cég, és rakjak össze egy expedíciót, két év múlva egy négyfős expedíciót, ami megvalósítja az Everest első magyar palac nélküli megmászását, akkor az én stratégiámban az északi oldal lenne az egyik kulcsa a sikernek és a biztonságnak. Mennyi az annyi? Tehát ha kereskedelmi expedíciókról van szó, akkor már nem is tudom, hogy hol tartunk. Tehát tényleg régen, nem tudom, mondogattam ezt a nem tudom, 60 ezer dollár per fő a logisztikai csomag, és arra jön rá a felszerelés, mert nem tudom, ma már valószínűleg ez messze sokkal több. Nem tudom, hol tartak a legdrágább kereskedelmi expedíciók. A Pintér Laci, aki kis hazánk legmegbízhatóbb, legjobb, legismertesebb magashegyi expedíciós szakújságírója, ő talán még nyomon követi ezeket a történéseket, de nincs rálátásom. Mondjuk azt, hogy mit tudom én, hasamről 80 ezer dollár fejenként.
Aha. Az egy tisztes summa.
Igen, de ebben viszont egy full package benne van, nyilván a biztosítást azt még külön neked kell állni, és nem egy egyszerű utas biztosításról van szó, hanem inkább egy ilyen, mint $1000 huncutságról, meg a, mit tudom én, a hegymászó felszerelésedet, a személyes felszerelésedet, ruházatot, és megint csak itt ilyen 1000-2000 dolláros eszközökről van szó, a magashegyi pihelyruházat, a magashegyi extrém bakancs, stb. De végül ez lesz a nagyságrend, hogyha kereskedelmi expedíció ügyfeleként akar. Ha, és ennél vannak valószínűleg budgettebb változatok is.
Tisztosan, persze.
Ha független mászó vagy, akkor sok minden egyszerűbbé válik, de akkor is a logisztikai csomag, ami a csúcsengedélyt tartalmazza, mit tudom én, 10 000 dollár fölött lehet most az Everest csúcsengedélye, de nem néztem utána fejenként az alaptábori szolgáltatásokat, stb. Komoly sumáról beszélünk, tehát mondjuk, hogy mit tudom én, fel fog menni 20 000 dollárig legalább, 25-ig, lehet, hogy 30-ig. Uh-huh. Attól függ, hogy különböző cégektől bekész ajánlatokat. Tehát a legnagyobb csomag az mégiscsak a logisztikai szolgáltatások. Vannak ilyen pakisztáni, nepáli cégek, amik azzal foglalkoznak, hogy helyetted megigénylik a csúcsengedélyt, befizetik a környezetvédelmi illetéket, és biztosítanak neked egy alaptábort, ahol van egy konyhasátor, ahol mint én, Pakisztánban mondjuk egy Ali, vagy egy nem tudom nevű úriember főzi neked a finomabbnál finomabb ételeket, nagyon mostó a körülmények között, nagyon kemény.
Nem tudja, ez a finomabbnál finomabb, ez tényleg így van.
Komolyan azt mondja, ez hihetetlen, hogy mit tudnak varázsolni, egy gletszer közepén felnyomnak egy ilyen konyhasátrat, és ezeken a primitív benzinfőzőkön fantasztikus, nagyon kemény munkával fantasztikus dolgokat dobnak össze. Van egy lakósátrad, van egy közösségi sátor, ahol az expedíció tagjai összejönnek, és ebédelnek, meg elvannak, van egy WC-sátor, egy zuhanysátor, tehát ez az alaptábori logisztika. A cég ebben az esetben azt biztosította neked, hogy eljutsz a mondjuk Katmanduból az alaptáborig, úgyhogy van engedélyed, és az alaptáborban lakhatsz. Uh-huh. Erre még rájönnek huncutságok, mit tudom én, repülőjegy, de ez tényleg nem a legnagyobb szelet, ha már ilyen összegekről beszélünk, hát az mondjuk egy 1000 dollárról van szó. Igen. Repülőjegy, rájön, mit tudom, felszerelés, rájön műholdas kommunikáció, most a Hindukus hegységben voltunk, ott semmilyen műholdas, csak műholdas szolgáltatással tudunk kommunikálni. A tippeljetek, hogy mennyi volt a havi műhold költség. Ez egy műholdas modem, amit használtunk, ami rendes, ilyen internetes, azt nem mondom, hogy nagy, de elfogadhatóság szélséget biztosító műholdas modem, amit használtunk.
Egy hónapra?
Egy hónapra. Nyilván te is fizetsz havi díjat a mobil után.
Hát valószínűleg nem annyit.
Valószínűleg nem annyit, igen. 100 000 forint. Biztos
én
több.
Én annál többet tippem.
Mennyi lenne a te tipped?
1000 dollár.
2650 dollár, és ebben 2 gigabyte adatforgalom van benne.
Az igen. Ami azért egy filmet nézni már nem tudtál.
Nem, ez nincs is, de a válaszidő az túl lassú, nem is tudnád egyébként, hogyha lenne annyi pénzed.
Meg valószínűleg, hogyha ott vagy ilyen 7000 plusz méter magasan, akkor nem Netflixet nézel.
Igen,
ki tudja.
Egyébként kiábrándító, de én nagyon-nagyon sok sorozatot néztem már alaptáborban.
Mit néztél meg alaptáborban?
Az egyik ilyen emlékezetes, amikor még azt szerintem ilyen CD-s képernyős ilyen hülyeséggel, amikor ez divat volt, néztük az Ágy Zolival, a Lostot néztük. A vége volt az expedíciónak, és már ilyen világvége, minden mindegy. Nagyon jól éreztük magunkat, de ugyanakkor, és ez környezetvédelmi szempontból nem a legszebb, de mondjuk nem is vitték volna le szerintem a benzint. Berántattuk az aggregátort, és egész éjszaka a közösségi sátorba, a hálózsákunkba bújva losztot néztünk hajnalig szerintem az Ágy Zolival, de előtte is elég sok epizódot megnéztünk, de volt már más ilyen élményem is.
Mik azok a kiadások, amikből, mert ugye említetted, hogy hol lehet azért kicsit lefaragni belőlük, mi az, amiből te személyesen soha nem engedsz?
Két dolgot fogok említeni, biztos sokkal több van, de kettő jut eszembe. Az egyikből etikai okokból nem engedek, és az például az, hogy manapság már jó pár éve azt mondom, hogy inkább ne legyen expedíció, vagy inkább fizetek egy kicsit többet, vagy dolgozom egy kicsit többet azon, hogy megszerzem a partneri hátteret, és nem a legolcsóbb ügynökséget választom, de csak olyan ügynökséggel vagyok hajlandó együtt dolgozni, aki egy jogi garanciát ad nekem, aláír egy papírt, hogy az összes szemetet le fogja szállítani a hegyről. Mert úgy gondolom, hogyha a saját úri passziómat űzve, a saját álmaimat kergetve elmegyek a világ végére, akkor felelős vagyok azért, hogy hagyom magam után azt az alaptábort. És egyrészt ezt azzal érem el, hogy kérek egy jogi garanciát. Lehet, hogy nem ez lesz a legolcsóbb ügynökség, hanem ez a második legolcsóbb lesz. Én próbálom ezt népszerűsíteni, még így nemzetközi körökben is emlegetem. Hát, ha elterjed előbb-utóbb, hogy ezt kérni fogják az emberek, és akkor utána, mit tudom én, azt kezdik mondani, hogy hát, te XY ügynökség, te nem adsz nekem ilyen papírt, akkor én a másikkal fogok menni, és akkor előbb-utóbb ez visszahat az ügynökségek magatartására, akik nyilvánvalóan próbálnak minél olcsóbb szolgáltást kínálni azért, hogy őket válasszák a nyugati hegymászók. És a másik ilyen vállalásom ezzel a szemétel kapcsolatban, hogy és ugyanakkor én nem fogok leszaladni az alaptáborból, az expedíció végén mindenki már menni akar haza, hanem a legutolsó pillanatig, amíg az utolsó teherhordó elindul lefelé, ott fogok maradni, és ellenőrzöm, hogy tényleg minden szemetet összeszedtek-e. Ugye ez egyrészt plusz erőfeszítés az ügynökségnek, másrészt plusz költség, mert azokat a teherhordókat, akik lefelé viszik a szemetet, azokat is meg kell fizetni. De ebben nagyon világosan és előre megegyezünk az ügynökséggel, és ezt fontosnak érzem. Nem engedek mondjuk a biztosításból. Úgy gondolom, hogy ez az a költség, amit nem szabad megspórolni. És a biztosítás az mondom, egy jól utána kell menni, olyan biztosítás van szükség, ami helikopteres mentést fedez, adott esetben meg kell nézni, hogy az csak search and rescue, vagy csak rescue, más az egyik, más a másik. A biztosításból se szoktam engedni.
És megfordítva, mi az, hogyha esetleg úgymond kevesebb pénz jön össze, amiről mondjuk le tudsz mondani úgy, hogy eredetileg terveztél vele, van ilyen?
Nagyon sokat lehet faragni a személyes komforton. Tehát volt olyan expedíciónk, mondjuk 98-as Tiricsmir, de emlegethetnék még más expedíciókat is, amikor tényleg mind a négyen egy sátorban laktunk az alaptáborban, nem volt konyhasátrunk, nem volt ebédlősátrunk. A 2000-es Broad Peak expedíció, aminek vezetője voltam, és ez a Broad Peak első magyar megmászása volt, borzalmas, hogy már 25 éve, negyed százada. Emlékszem, hogy a külföldi expedíciók azok mint egy ilyen tárlatvezetés, vagy nem tudom, hogy néha hogy odajöttek és megnézték a magyarokat, mert nekünk nem volt ilyen ebédlősátrunk, hanem egy ilyen kék ponyva alatt kuporogtunk, és ott mint az ilyen vadállatok eszegettünk a kövek között, és egy darab szakácsunk volt, de nem volt segédszakácsa a szakácsnak, ami egyébként alap követelmény egy nagy expedíciónál. Úgyhogy az volt a megállapodásunk vele, hogy mi hegymászók megyünk a Gletscher patakhoz és hordjuk a vizet. És akkor így látták a nyugati mászók, hogy az expedíciónak összes tagja, beleértve a nyilvánvalóan a női tagjait az expedíciónak, ott hozzák a vizet, stb. Még olyat is hallottam, hogy elkezdett terjedni a hegyen, hogy a magyarok női teherhordókat hoztak. Mert hát a csajok is nyilván hatalmas zsákokkal ugyanakkor a terheket mozgattak a hegyen. Úgyhogy sok mindenből lehet lefaragni, és de a legnagyobb dolog, amit hogyha elengedsz, az ugye a palack. Ha nem használsz palackot, amivel jön az egész package, ha nem használsz alaptábor fölötti szolgáltatásokat, akkor egy másik kategóriába tartozol. A baj az, hogy mondjuk ha a statisztikákat nézzük az Everesten, a megmászásoknak kevesebb, mint 2%-a történik palac nélkül. Ami azt jelenti, hogy mi egy olyan picike kis kisebbség vagyunk, hogy semmilyen szabályozást nem igazítanak hozzánk. Tehát egyre inkább, nem is tudom, úgy harcolnod kell, hogy a szabályok ne nyomjanak el. Ez csak egy példát mondok, hogy idén például, ez nem tudom, hogy mennyit mondhatok majd el ebből, mert ugye a Sisapangmán jelen pillanatban a kínaiak azt a szabályt hozták, hogy egy hegymászó, egy magas egy teherhordó felállásba kell menni. Valószínűleg, tehát próbálom kiírtani a csomagból, az ajánlatból ezt a dolgot, de valószínűleg nem fogom tudni. Különböző dolgok merültek föl bennem, hogy mi lenne, hogyha egy olyan nyugdíjas serpát, mert ezt kifizetni ki kell sajnos, egy olyan nyugdíjas serpát kérnék meg, aki már nem akar többé Kínába jönni, mert ugye, hogyha kiderül, hogy ő nem végzett hegymászó tevékenységet egyen, akkor könnyen lehet, hogy szankcionálják, és akkor megkérem, hogy nem tudom, maradjon ott az alaptáborba. De lehet, hogy ennél a hegynél kompromisszumot kell majd kötnöm, és bár nem használom a palackot, de ott lesz mellettem egy magas egy teherhordó, aki használ palackot. Szóval ezek rugalmatlan szabályok, amikkel próbálják a hegyeket védeni, és azt nagyon támogatom, hogy ezek az országok, Kína, Nepál, Pakisztán, gondolják újra ezeket a szabályokat, és bár a hegymászó lelkem minden restrikció ellen berzenkedik, de ugyanakkor belátom, hogyha ilyen sokan kezdenek el mászni a nagy hegyeken, akkor valahogy szabályozni kell ezt. De az álmom, az a vágyam, hogy valamilyen megkülönböztetett státuszt kapjanak a függetlenek annak ellenére, hogy egy picike kis kisebbséget képviselünk.
És még visszatérve arra, ugye többször beszéltél arról, hogy a támogatókat, partnereket, valahogy te szoktad emlegetni, őket hogyan hajtott fel? Telefonálgatsz? Neki jársz telefonálgatni? Hogy...
Így van. Igen. Sajnos ez. Ugye, a hosszú pályafutásom alatt néha-néha előfordult, hogy fiatalok megkerestek, és biztos van valamilyen titkom, hogy mondjam el nekik, hogy hogyan kell partnereket, szponzorokat találni. Épp azért hívom őket partnereknek, tényleg annak tartom őket, hogyha dönthetnél úgy, hogy egy sokkal biztonságosabb kommunikációs, vagy marketing, vagy szervezetfejlesztő stratégiát választasz, amit leemelsz a polcról, mit tudom, egy kaptafa reklámkampányt, de nem így döntesz, hanem egy ennyire kísérleti, vagány, izgalmas dologba vágsz bele, mint hogy egy expedíciót támogatsz, egy expedíciónak a partnere leszel, akkor ezt én azzal próbálom honorálni, hogy tényleg mindent megteszek annak érdekében, hogy őszintén kommunikálva, de erősen kommunikálva képviseljelek. És tényleg azt gondolom, hogy az expedíció partnere vagy. És mi is volt az eredeti kérdésed?
Hát igazából igen, hogy hogyan szerzed
őket. Hogy hogyan szerzem őket. Igen, tehát megkerestek ezek a fiatalok néha-néha, és akkor mindig mondtam, hogy oké, én el fogom neked mondani, mindent el fogok mondani, és garantálom, hogy nem fogod megcsinálni. És általában ez is történt.
De miért?
Tehát ez azért, mert nincsen olyan nagy titok, én nem tanultam marketinget, nem is gondolom, hogy tehetséges lennék a dologban, hanem mindent, amit tudok, azt el tudom mondani neked fél óra alatt, fél órán belül el tudom mondani, mondjuk egy órán belül, hogy alaposabb vagyok, csak utána megcsinálni nehéz. Veszel egy kockás füzetet, oké, ma már léteznek online felületek, beleteszel egy csomó címet, és aztán felhívod, amit tudom én, felhívod az MVM-et, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, ja, nem, márkát mondtam, bocsánat, felhívsz egy nagy energiaszolgáltatót, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, Klein Dávid vagyok, és szeretnék beszélni a vezérigazgatóval, és azt fogják mondani neked, hogy jó napot kívánok, én a Portás bácsi vagyok, és nem adom. Igen. És akkor húzol egy strigulát. És összeállítottál egy kiajánló anyagot, sok év gyakorlás után nem olyan nehéz megmondani, mi legyen benne, kik vagytok, hova mentek, mit fogtok csinálni, milyennek a sporttörténeti jelentősége, milyen kommunikációs lehetőségek rejlenek ebbe a dologba, tehát oké, összeállította egy kiajánlót, és akkor ezt küldözgeted e-mailben, telefonon után követed, aztán a telefonbeszélgetést e-mailben után követed, és nagyon-nagyon-nagyon sok berakott lehetőségből lesz x darab pozitív telefonbeszélgetés, pozitív alatt azt értem, hogy mondjuk nemet mondtak, uh-huh. az egy hatalmas siker, ha nemet mondtak, mert akkor sikerült beszélned valakivel. Yeah. az nagyon nagy siker, hogyha ha egy világos nemet kihoztál a folyamatból, végigvittél egy folyamatot, és eljutottál nemig. Tök jó. Ezek közül még kevesebb valódi tárgyalás lesz, és abból a még kevesebb valódi tárgyalásból lesz néhány megállapodás. És az egész dolgot úgy kell felépítened, hogy azt mondod, hogy megyek valahova, valakikkel, valamikor, úgy, hogy még nincsen egy fillér se a kalapban. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, olyan értelemben kockázatos folyamat, hogy amikor megálmodtad az egészet, és azt mondod, hogy ide megyünk, akkor valójában még nincs meg a financiális háttere az expedíciódnak, és a végén vagy megvalósul, vagy nem. Azokról az expedícióimról hallottál, amik megvalósultak, de egy másik könyvtár ott a számítógépemen azokat az expedíciókat tartalmazza, amik végül nem jöttek össze.
Az több?
Nem, de azért azt mondanám, hogy fele-fele.
És miért éri meg a cégeknek beszélni partnerként egy ilyen expedícióban?
Először is nyilván vannak, akik érzelmi okokból szállnak be, de én tényleg komolyan veszem, hogy ha te beszállsz egy ilyen izgalmas, vadnyugati valamibe, akkor adjak valamit. Méghozzá külső és belső kommunikációs szolgáltatásokat adok. Voltak olyan partnereim, akiknek egyáltalán nem voltak lakossági ügyfeleik, viszont nagyon nagy volt a fluktuáció a cégnél, és ezért főleg belső kommunikációra használtak minket. Motivációs előadásokat tartottunk, tréninget tartottunk, volt egy belső honlapjuk, ami csak a dolgozóknak szólt, ahol követni lehetett az expedíciót. Az egész éves ilyen vállalati narratívájuk lényegében erre az expedíciós hegymászásra épült föl, különböző táborokat értek el, meg nem tudom, ilyesmiket csináltak. Tehát a lényeg az, hogy van az egyik fele, ez a belső kommunikációs eszközök. És vannak a külső kommunikációs eszközök, ahol én adok x darab konzerv lehetőséget, mint én használhatod a lehetőséget, hogy személyesen megjelenek valahol, és csinálok valamit. És ebből te, mert nem vagyok kreatív ember, te kihozod azt, hogy akkor csinálok egy nyílt napot, ahol mit tudom, felépítünk egy alaptábor sátrat, és akkor ott lehet játszani velem. Vagy mit tudom én, csinálok egy nyereményjátékot, ahol mit tudom én, ha bizonyos kérdéseket megválaszolsz, mert követted az adott cég honlapján az expedíciót, bizonyos kérdéseket megválaszolsz, akkor a nyertesek közül kisorsolunk három embert, és azoknak a fényképét kiküldjük Műholdon a Dávidnak az Annapurnára, és én ott helyben kinyomtatom egy ilyen mini nyomtatón, és csinálok egy fényképet, tehát felvittelek az Annapurnára. Ezek valós példák egyébként, amiket hozok. Tehát mindenféle kreatív együttműködéseket lehet összehozni, vagy reklámot forgatunk a Garfield-el egy élelmiszeripari cégnek, vagy kaparós, nem tudom, ilyen hegymászós matrica gyűjtő albumba szerepelek, vagy mindenféle olyan dolgot lehet összehozni, hogyha te egy kreatív szervezet vagy, vagy megbíztál egy kreatív ügynökséget, mint szervezet, amitől neked javul az imázsod, nem tudom, több termék fogy, és a többi, és a többi. Lényeg, külső és belső kommunikációs eszközöket kínálok a partnereknek.
Ilyenkor különben ők kérhetnek olyan feltételt, hogy mit tudom én, csak akkor fizetünk, ha feljutottál a csúcsra?
De jó, hogy ezt kérdezed. Nem. Igen, tehát két piros vonalon van, amikor elkezdünk beszélgetni, és ezt a legelső beszélgetésnél kell meghúzni ezt a két piros vonalat. Az egyik az ezzel függ össze, hogy nem szólnak bele a szakmai döntésekbe, és hogy az együttműködésünk az a kommunikációs eszközökkel függ össze, tehát azt mondhatják, hogy nem tudom, ennyiszer kell, vagy ekkora plesnit kell felvárnom a ruházatomra, de ami a hegyen történik szakmai értelemben, az teljesen független a mi együttműködésünktől. És ez egyrészt nekem is jó, mert nyilván szakmailag független vagyok, de egyébként neked, mint partnernek is elemi érdeked. Mert képzeld el, hogy a legrosszabbat, képzeld el, hogy tragédia történik, és kiderül, hogy a Zsozsónak csak a felét kapnám meg, akkor, hogyha nem jutok fel a csúcsra. Ebben az esetben a te magatartásod, a mi megállapodásunk, az akár hozzá is járulhatott ahhoz, hogy tragédia történt.
Hiszen tudnád, hogy vissza kéne fordulnod, de azért is csak előre
így van, mész, de azért, hogy megkapd a pénzt. Így van. Tehát ez nekem is jó, de neked sokkal-sokkal fontosabb, hogy ez nagyon világos legyen. Tehát, hogy Én, amikor leülünk, őszintén prezentálom az esélyeket, őszintén prezentálom, hogy eddig mit csináltam, hogy a hegy milyen nehéz, mindent őszintén prezentálok, és aztán utána meghúzzuk ezt a piros vonalat, az első piros vonal. És a második piros vonal az csak nekem fontos, de egyébként szerintem egy etikus szervezetnek szintén lehet fontos, de mindegy, nekem nagyon fontos. Ez az, hogy a kommunikáció erősségébe beleszólhattok, mint szervezet, de az őszinteségébe nem. Tehát én nem leszek hajlandó azt mondani, hogy mit tudom én, vihartomból a hegyen, hogyha egyszerűen elcsaptam a hasamat, vagy félek. Én mindig azt fogom mondani, ami tényleg van. És ez a tartalma a kommunikációnak, az erősségébe meg beleszólhatsz, hogy hányszor, meg hogy mekkora felületen, meg hasonlók. Ez a két piros vonal.
Kömen tudsz arról, hogy azért nem te, de hogy mások kötnek ilyet? Tehát előfordul különben ez a hegymászó világban, hogy ilyen belekerül?
Ez a csúcs. Igen, tehát én bizonyítékom most nincsen rá, és szóbeszédet hallottam ilyesmiről.
Tiszta sor.
Tehát én nem láttam ilyen megállapodást a saját két szememmel, de sokszor hallottam ilyet, hogy valaki azt rebesgeti, hogy nem tudom, XY úgy állapodott meg Z szervezettel, hogy... De ez szerintem nyilvánvaló, hogy nem lehet ilyet csinálni.
Tiszta sor. Csak még egy kérdést a partnerekkel kapcsolatban, hogy említetted, hogy 20-30 ezer dollár mondjuk satsz per kb. Egy út, az hány szponzor? Tehát ahhoz hány partnerrel kell megállapodnod jellemzően?
Hát én most például egyébként a Sisapang expedíció az inkább 20-30 ezer lenne.
Aha.
De mindegy, ez emiatt a különleges szabályozás miatt van, ami a kínaiaknál most dívik, hogy lényegében olyan szolgáltatásokért kell fizetnünk, magas egy teherhordó, stb., amit nem akarnánk. Uh-huh. És hogy hány partnerből tevődik össze? Változó. Azt szoktam mondani, hogy nincsenek ilyen hülye csomagok, hogy nem tudom, ilyen bronz kategóriájú, nem tudom, micsoda, de azért valamilyen a hierarchiát sem szeretem, mert ugyanúgy megbecsülöm mondjuk a, nem tudom, ki lehet-e mondani, a Hungaromet, a régió MS nevét, hogy ugyanúgy megbecsülöm őket, mint a névadó partneremet, mert rengeteg éven keresztül nagyon lojálisan időjárás előrejelzéseket adnak, és az azért elég fontos egy mászónak, hogy milyen lesz az idő a hegyen. De ők az ilyen szakmai együttműködés szinten vannak. És e fölött vannak a valódi üzleti jellegű partnerek, aztán a kiemelt partnerek, és aztán a névadó partner. Névadó partnerből nyilvánvalóan csak egy lehet, mert ezt kimondhatom, mert az expedíció neve, a Johnny Walker Annapurna expedíciónak nyilvánvalóan csak egy névadó partner van, amit nem mondok meg, hogy ki volt. A következő szint a kiemelt partnerból maximum 2-3 lehet, mert különben nem különösebben kiemelt, és ő minden olyan erős szolgáltatást kap, amit egyébként a névadó partner kap, kivéve a nevét. Uh-huh. Ugye a névadó partnernek az hatalmas előnye, hogy nem tudnak úgy kérdezni tőlem bármit a médiában, hogy ne szerepeljen a neve. Mert megkérdezett tőlem, hogy megérkeztem, amit tudom én, az Everest alaptáborába 2014-ben, hogy vagyok, akkor azt mondom, hogy a Spár Everest expedíció elérte az alaptábort, kiválóan érzem magam, bár egy kicsit fáj a fejem a magasságtól. Uh-huh. És aztán a partner az az utolsó, tehát ez kb. Három különböző szint. Mondjuk, hogy van egy névadó partnered, 2-3 kiemelt partnered, és mondjuk szintén 3-4 partnered, és x darab szakmai együttműködésed, az lehet a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség, lehet a Hungaromet.
Itt egy picit visszakanyarodnék arra, hogy viszonyulnak egymáshoz ezek a szponzorációk, meg a tragédiák, amit már említette, hogy például ezért nem szabad eredményhez kötni a megállapodást, de például hogy hat a szponzorkeresésre mondjuk egy közelmúltbeli tragédia? Visszaveti bármennyire, hogy kevésbé adnak erre
pénzt? Abszolút, igen. Tehát olyan nehéz nem ezen a szemüvegen keresztül beszélgetni, nézni az expedíciós hegymászást, ugyanakkor teljesen megértem, hogy foglalkozni szeretnél ezekkel a tragédiákkal. Ugye ez engem eléggé közelről érint, mostanában nyilvánvalóan a Suajda Szilárd tragédiája kapcsán szokott előkerülni a Monteveresten. én éppen 10 évig másztam együtt a Várkonyi Lászlóval, aki nem volt köztünk formális ilyen tanítvány-tanár viszony, de azért a mentoromnak tekintem egyértelműen, és nagyon sokat tanultam tőle a hegyekről, a hegymászásról, az expedíciózásról, és egyébként Szilárddal is 10 évig mozogtunk együtt a nagy hegyek között, és nagyon közeli jó barátom volt ő is. És nyilván ez a kérdés előkerül. Minden, azt akartam, hogy szinte minden, de szerintem minden partneri megbeszélésem mostanában, igen. Egy hegymászónak kutya kötelessége szerintem, mielőtt elindul Budapestről, vagy Magyarországról, hogy saját, legalább saját magának megfogalmazza azt, hogy mi a cél, amivel elindul. Azt gondoljuk, hogy triviális, hogy mi a cél, hogy mindenki tudja, mi a cél. Van egy ilyen előadásom, ahol ezt játszom a közönséggel, hogy mi a cél, és akkor nem tudom, mutatom az első ábrámat, ami egy ilyen primitív ábra, ahol a cél kijelölése és a csúcs, egy ilyen nyíl mutat a csúcsra. És akkor lát-e valaki valami problémát ezzel az ábrával, és akkor néha van valaki, aki benyögi, hogy fönhagytuk a hegymászót a csúcson, ami nyilván nagyon, ebben a tevékenységben ez nem szerencsés. Csak úgy szoktam megfogalmazni a célt, hogy az a cél, hogy maximalizáljam a sikeresét, miközben minimalizálom a tragédia lehetőségét, és őszintén beszélek a kockázatról, és az expedíció közben betartok bizonyos etikai megszorításokat önmagammal, a hegyel, a mászótársammal, a befogadó környezettel etikus módon viselkedem, és bizonyos más sportetikai megszorításokat is betartok. És ez azért fontos, hogy ezeket a dolgokat még az indulás előtt tisztázd, mert másképp fogod optimalizálni a viselkedésedet, hogyha az a cél, hogy bármi áron elérjem a célt, ugye egy futó az utolsó energia morzsájával átszakíthatja a célszalagot, és másképp fogod optimalizálni a tevékenységedet, az erőforrásaidat, hogyha úgy fogalmaztad meg a célt, hogy maximalizáljam a sikeresét, miközben minimalizálom a tragédia lehetőségét is.
Engem még az érdekelne különben, hogy ugye beszéltük arról, hogy azt mondtad, hogy nem szereted a turista kifejezést, de ugye azért elég sokat látunk arról, hogy akár az Everesten tele vannak, ugye az útvonalak itt tömve vannak, azt hiszem tavaly lehetett olvasni, hogy valami 100 éves bácsi is felment oda, meg egy, nem akarok hülyeséget mondani, de egy nagyon fiatal gyerek is. Én itt vagyok, életemben nem másztam falat sem, fel tudnék menni oda? Vagy milyen előkészület kéne nekem?
Először is van némi torzítás szerintem ezekben a hírekben. A 100 éves nem hallottam, meg ha kiderül, hogy igaz, akkor...
Vagy 90 valamennyi volt, akkor, ha jól emlékszem.
Akkor le a kalappa, de nagyon idős már ment föl az Everestre, mondjuk hasamra ütök 70, az lehet, hogy volt már fenn az Everesten. Először is az ügyfelek nagy többsége azért borzalmasan jó állóképességgel rendelkezik az átlag utcaemberihez képest. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy a populációban mindenki, aki 70 éves, mondjuk, hogy 70 éves, az azt gondolom, ez már volt fenn biztosan, hogy minden 70 éves fel tud menni, hanem hogy van néhány olyan rendkívüli tulajdonságokkal rendelkező 70 éves, aki barom keményen dolgozik, jó adottságokkal rendelkezik, és megfelelő támogatással fel lehet segíteni az Everest csúcsára. De ez nem azt jelenti, hogy minden 70 évese igaz. Uh-huh. A másik, hogy egyre többet tudunk arról, hogy lehet valakit feljuttatni az Everest csúcsára. Tehát
ez a feljuttatni azért nem hangzik.
Nyílik az olló, ami azt jelenti, hogy a feladat, hogy veszel sálladcsapkát, és megpróbálsz fölmenni, ahogy vagy, az Everest csúcsára, az nem változott olyan nagyon-nagyon sokat azóta, hogy a Reinhold Messner először megmászta a palasz nélkül a Mount Everestet. Tehát az utóbbi 50 évben nem változott sokat. Nem fedeztünk fel olyan borzalmasan nagy áttöréseket a ruházkodásban, az eszközökben, amik ezt a feladatot, a palasz nélküli megmászást annyival könnyebbé tennék. Tehát a palasz nélküli megmászások száma az lényegében stagnál. A palackos megmászások száma azonban folyamatosan emelkedik, évről évre emelkedik, ami azt mutatja, hogy egyre többet tudunk arról, hogy lehet ezt a... Én egyébként bizonyos értelemben örülök neki, mert ez csak hangsúlyozza azt, hogy mekkora a különbség, vagy milyen lényegi különbség van a kétfajta megmászás között. előbb-utóbb fel fogunk tudni menni helikopterrel az Everest csúcsára, és az, ez még jobban ki fogja hangsúlyozni azt, hogy nem az a célja ennek a tevékenységnek, mint hogy nem ez a célja bármilyen sportnak, hogy valahogy eljuttassam a labdát a hálóba, mert akkor felvetném a hónom alá, az egy másik sport, vagy nem az a célom, hogy leüssem a másikat, mert akkor használhatnék baseballütőt, hanem az a célom, hogy egy bizonyos önkorlátozás csomag mellett megvalósítsam a feladatot. Fel tudnál menni az Everest csúcsára? Én azt gondolom, hogy ha oda teszed magad, és edzel, mit tudom én, egy-két évet.
És egy-két év, akkor azért.
Azért azt gondolom, hogy az biztos, hogy sokkal jobb élményt kapsz, hogyha, ha edzetten mész el.
Azt elhiszem.
Kezdésként lépcsőn megyünk majd vissza az irodába, nem a lifttel.
Szóval nem ördögtől való gondolat.
Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy a jó hegymászó az az öreg hegymászó.
De egyébként nem saját mondás, de igen, ezt néha citálom.
Van bármi tippet, hogy mennyi idős korodig szeretnél mászni?
Az a nagyon jó hír, hogy ez a hegyi sportmászás dolog, ez egy olyan tevékenységcsokor, amit bárhány éves koromig azt gondolom, hogy tudok majd űzni. Lehet, hogy a végén a hegymászás azt jelenti, hogy totyogok a Gellért hegye, de hogy én ugyanúgy szeretem a jégmászást, egy hét múlva Olaszországba megyünk, és vízjeget fogunk mászni egy héten keresztül a Dolomitokban. A feleségemmel ugyanúgy szeretem a sziklamászást, amikor elmész hétvégén, mit tudom én, Mátrába, vagy csak Üröm fölé, Rókahegyre, és sziklán kapaszkodsz föl, ugyanúgy szeretem az alpinizmust, tehát hogy ebből mindig lesznek olyan célok, amik inspirálnak. Legalább annyi inspiráló célom van a Magas-Tátrában, ami a szívem csücske, mint a Himalájában. Úgyhogy nem aggódom azért, az igaz, hogy a hegymászásom alakul, szelidül, és előbb-utóbb valószínűleg azt kell mondanom, hogy a nagy hegyekre azok mellett, a megszorítások mellett, amik az én szívemnek kedvesek, már nem tudok felmenni, és azt sejtem, hogy azt fogom mondani, hogy akkor viszont nem kötök kompromisszumokat, és kezdek el lemondani ezekről a megszorításokról, hanem inkább kisebb hegyekre megyek, vagy inkább más célokat választok.
Az expedíciós mászást mondjuk akkor nagyjából meddig vállalnád?
A 8000-es expedíciós hegymászást, mert megint csak az expedíció is egy ilyen furcsa állatfajta, a 8000-es expedíciós hegymászást kérdezd meg majd pár év múlva, hogy még mindig. De most már gondolkozom rajta például, hogy milyennek a vége, vagy milyennek a kifutása, és az, hogy gondolkozom rajta, az még nem volt rám jellemző mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. A Konyi, Várkonyi Laci, ő 54 éves volt, amikor életét vesztette, és elég lendületesen mászott még. Én most vagyok 49. Tehát van még szeretnék legalább egy 8000-es csúcsán még fönnáldogálni, ha lehet. Ha lehetőséget kapnék rá, akkor szívesen összeraknék egy Everest expedíciót, de most
egy
már...
Tizediket?
Egy tizediket, attól függ, hogy számoljuk 9-et vagy 10-et, igen. Egyszer kirúgtak minket az országból politikai okok miatt, de egy 10-et szívesen összeraknék. De már csak úgy indulnék el Budapestről, hogyha lenne mellettem legalább 2-3 olyan fiatal, akik tudnak profitálni abból a stratégiából, amit összeraktam, akkor, ha történetesen én nem tudom magam felszívni. Tehát ez a 8700 méter, ez olyasmi, hogy nagyon be tud csípődni, mert nem az Everest csúcsa, de borzalmasan közel van. Ugye magasabban van, mint a második legmagasabb hegycsúcs a K2, 8611 a K2. Borzalmasan közel van a csúcshoz, és ha soha nem tudtam volna feljutni ilyen magasságba, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy mindegy, akkor azt hagyom a fenébe. De így él bennem a kíváncsiság, hogyha mondjuk kapok egy teljes évet, és úgy edzem, mint régen, mint mondjuk 14-ben, akkor mit tudok kifacsarni az öregedő testemből? Ez a kíváncsiság, ez egy izgalmas feladat. De már nem akarnék annyira önző lenni, hogyha én nem tudok fölmenni, akkor ne legyen mellettem más, aki igen, hogyha van rá lehetőség. Úgyhogy, ja, igen, ez még egy 8000-es, ha összejönne a financiális háttér, akkor még egy Everest expedíció, mert ugye ez lenne az utolsó feladat ebbe a Himalája koronája buliban. A Sisapangban az utolsó főcsúcs, aminek a tetején nem voltak még magyarok, és az Everest az utolsó olyan 8000-es, aminek a főcsúcsán nem volt palasz nélküli magyar. Tehát ez a két feladat van hátra ebből a buliból. És ezt a Himalája koronája történetet, ezt tulajdonképpen három hegymászó generáció, magyar hegymászó generáció rakta össze, és milyen szép lenne, hogyha a végénél még ott lehetnék, amikor majd a következő mászó generáció átveszi a stafétát, és mit tudom, hogy elkezd technikailag nehéz nívós utakat mászni a nagy hegyek között túl a Himalája koronáján.
Szerintem ez egy tökéletes zárszó volt. Klein Dávid, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük szépen. Sziasztok!